Jó estét kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok a stúdióban, itt van Kövér László, az országgyűlés és a Fidesz országos választmányának elnöke. Elnök úr, örülök, hogy elfogadta a meghívást. Jó estét.
Köszönöm a meghívást, jó estét kívánok.
Mit tart az őszi ülés szak legfontosabb döntéseinek?
Volt egy nem olyan rég egy alkotmánymódosítás, alaptörvénymódosítás, amivel azért kezdem a mondandómat, mert hiszen a jogszabályi hierarchia csúcsa az az alaptörvény, de itt most tulajdonképpen egy korábbi módosítást vontunk vissza. Ez a közigazgatási bíráskodásra vonatkozott, azt tette lehetővé, de miután itt a kormány szándéka elesett, ha mondhatom így, a hazai és a nemzetközi egyébként szerintem megalapozatlan nyomás következtében így nem volt értelme ennek az alaptörvényi passzusnak. Egyébként pedig azokat a gazdasági tárgyú és családpolitikai tárgyú törvényeket emelném ki, amelyek egyébként tartalmuknál fogva ennél sokkal fontosabbak voltak, amelyek az elmúlt évek tendenciájának a folytatásaképpen egyrészt próbálják a magyar gazdaságot a külső környezet változásától, úgy tűnik, hogy negatív irányú változásától kicsit függetleníteni, és továbbra is emelkedő pályán tartani. A másik oldalról pedig ennek a hasznából egyre nagyobb mértékben próbálják a demográfiai trend megváltoztatása érdekében a családokat részesíteni.
Ha alapvetően egyetértettek a közigazgatási bírósági reformmal, de hogy mint fogalmazott, ez elesett, nem lehetett volna bentartani az alaptörvénybe, egy későbbi alkalommal megcsinálni?
Úgy látta, jól vannak a kormány és a parlamenti frakció ebben a véleményben osztozott, hogy jobb tiszta helyzetet teremteni, tehát nem fenntartani egy olyan vitapontot, amely tulajdonképpen értelmetlen, hiszen a jövő héten, egy hét múlva, vagy akár egy ciklus után sem szeretnénk a mostani állapoton változtatni, tehát nekifogtunk, meggyőződésünk szerint a magyar történeti hagyományokat folytatva a magyar igazságszolgáltatás hatékonyságát is javította volna mindaz, amit az előző igazságügyminiszter úr eltervezett, de miután ezt nem voltunk képesek úgy tűnik megértetni a hazai közvéleménnyel sem, nem beszélve a eleve ellenséges külső opponenseinkkel, ezért inkább visszakoztunk, mert azt gondoljuk, hogy a magyar igazságszolgáltatás teljesítménye így is jó, és így is javítható.
De az Országos Bírósági Hivatalnak is új elnököt választottak. Ezzel most hosszabb távra stabil a magyar bírósági szerkezet és működési rendszer?
De eddig is az volt, megítélésem szerint, tehát azért...
Azért a közigazgatási bíróságok lesznek vagy nem lesznek dilemma, ez elég hosszadalmas volt.
De ez magát az igazságszolgáltatási rendszert, annak a működését nem érintette. Úgy értem, hogy persze voltak viták a szakmával is, a bírók egy részével, nem beszélve a politikáról, ahogy az előbb említettem, de önmagában ettől még a bírósági szervezeti rendszernek a teljesítménye minden mutató szerint javult. Ezt nem én vagyok illetékes egyébként elmondani, de ettől ez még tény.
A bírói javadalmazási rendszert azt még egy rendkívüli ülésen megszavazzák?
Igen, az elképzelésünket erről természetesen majd még a házbizottságnak döntenie kell, de azt hiszem, hogy nem lesz akadály annak, hogy 17-én helyrehozzuk azt, amit elrontottunk.
Ez egy technikai hiba volt.
Ez egy technikai
sima
hiba volt.
Félrenyomás volt.
Igen, igen, pontosan.
Az ellenzék szerint nem felel meg a parlamenti erőviszonyoknak a média tanács megválasztásának, illetve a személyi összetétele, meg a szavazás módja sem. Miért nem fér el ellenzéki jelölt a média tanácsban?
Visszakérdezhetnék az ellenzéki képviselőtársak felé, hogy miért nem lehet normális párbeszédet kialakítani a Magyarországgyűlésben, miért kell azt a háborús hisztériát kelteni napról napra, hétről hétre, amit ők csinálnak. Tehát ha a parlamentarizmus úgy veszük, mint egy kalácsot, amiből kiszemezgetjük a mazsolát, az égett aját meg otthagyjuk a másiknak, akkor természetesen ez a játék, ez a társas játék játszható, csak hát addig, ameddig a Fidesz és a KDNP van többségben, addig a másik oldalnak is szembesülnie kell azzal, hogy vannak olyan döntések, amelyeket ugyan meg lehetne oldani másképpen is, lehetne adott esetben egy kompromisszumot is kötni, de hát, hogyha nincs kompromisszumkészség semmilyen kérdésben, akkor azt gondolom, hogy mi is érvényesítjük a egyébként legitim jogainkat.
Tehát nem is kell a szabályozás szerint sem, hogy ott ellenzéki jelölt legyen, csak annyi van elírva, hogy kétharmadban kell megválasztani, és kész.
Így van.
Mit vár a házszabály képviselői magatartásra vonatkozó szabályainak szigorításától?
Hát azt várom, hogy legalább fájjon, már elnézést kérek a kicsit ironikus, vagy talán sokak fülének cinikus megfogalmazásért. Tehát ha nem lehet szép szóval jobb belátásra téríteni némely ellenzéki képviselőt. Semmiképpen nem gondolom azt, hogy minden képviselő, ellenzéki képviselő az akár nyilvánosan, akár magában örömmel tapsikol annak, amit néhány képviselőtársa művel a parlamentben. Tehát, hogyha ezeket a renitenskedőket nem lehet megfékezni, akkor legalább olyan szankciós rendszert kell a magatartásuk mellé rendelni, ami meggondolásra készteti őket. Ha már a szép szó a parlamentáris hagyományok, bár vannak rossz hagyományai is a Magyarország gyűlésnek, ez kétségtelen tény, akár a 19. század, 20. század fordulójáról vesszük, de azért mégiscsak a jobb hagyományokra próbáltunk építeni, tehát hogyha ezekre nem tudnak építeni, akkor talán egy másfajta hatásra kicsit visszafogják magukat. Nem vagyok benne biztos, de minden esetre ennek én látom már jeleit. Tehát még mielőtt az új házszabály hatályba lépett volna, én úgy látom, hogy persze most is van figyelemfelhívás, botránykeltés, de azért nem léptek át olyan határokat a képviselők az elmúlt hetekben, hónapokban, mint amit korábban megtettek mondjuk egy évvel ezelőtt.
Van valamilyen zsinór mértéke a megfelelő képviselői viselkedésnek, ami alapján el fogja dönteni, hogy ez alatta vagy fölötte van?
Én azt gondolom, hogy igen, tehát azért a házszabály az eléggé, amennyire lehetséges, természetesen precízen körülhatárolja azokat a magatartásokat, amelyek nem felelnek meg a házszabálynak, nem felelnek meg a parlamentáris követelményeknek. Hozzáteszem, hogy ez nem unikálisan a magyar joggyakorlatban és a jogalkotásban fordul elő, sőt, más országok meg az Európai Parlament házszabályából vettük a mintákat, tehát máshonnan néztük, régebbi hagyományokra visszatekintő parlamentekből is megnéztük, hogy milyen fegyelmi jogköre van a házvezetésnek, és onnan emeltük ezeket át. Az egy más kérdés, hogy Magyarországon mondjuk 20 éven keresztül nem volt erre szükség, mert elnézést megint, hogyha kicsit túlmegyek egy határon az iróniával, de hát valahol olvastam egy jópofa szöveget, hogy egy kocsma falára ki volt egy táblára írva, hogy úriember nem köv a padlóra, a bunkóknak meg tilos. Tehát, hogyha mindenki úriemberként viselkedne, akkor nem kellene olyan szabályokat megállapítani, amelyek szankcionálják a nem úriember viselkedést.
Egyenlő mércével fognak mérni a levezető elnökök, és a végén ki fogja eldönteni, hogy mit ér az adott cselekvés?
Eddig sem volt panasz arra, hogy ne lett volna minden ülésvezető elnök annak tudatában, hogy neki ott a pulpituson azért meg kell próbálnia elvonatkoztatni a pártól tartozásától, még leginkább engem ért ez a kritikai szemvégső soron az elnök az, amelyik dönt, illetve javaslatokat tesz. Az elnök kezében van a legtöbb jogkör a szankcionálást illetően, de az új rendszer szerint is lesz a mentelmi bizottságnak, illetve a plénumnak egyfajta fellebbviteli jogköre.
És ott szavazással döntik el, igen, hogy a kiszabott szankció az érvénybe lép, vagy
igen,
nem?
Igen.
Feles, kétharmados, tehát nagyjából
miért? Feles.
Az bőven elég, mert hát többen kétharmaddal vannak.
Hát igen, de azt mondom, hogy valamilyen többséghez húzni kell, tehát a kétharmadot is húzhattuk volna, de akkor is az lenne, amit mi akarunk. De én azt szeretném, hogyha egyszer már végre eljutnánk oda, hogy megegyezünk, teljesen mindegy, hogy melyik oldalán ülünk a patkónak abban, hogy a rend, a normális párbeszéd feltételeinek a föntartása az közös érdek. Tehát lehet háborúzni, ez sem feltétlenül viszi előre az országot, lehet háborúzni a médiában, de az országgyűlés falai között ezt könyörgöm ne csináljuk, mert azzal az utolsó olyan szigetet számoljuk föl a politikában, ahol még az értelmes vita előre tudja vinni a közös ügyeinket.
De hogy látja, általában szokott néha értelmes vita lenni az országgyűlésben, amikor a felek erőpozíciótól függetlenül meghallgatják, akceptálják egymás véleményét, esetleg meg is változtatják a sajátjukat?
Hát bevallom őszintén, hogy nekem ez már nagyon régen nem adatott meg, hogy ilyen élményt átéljek, de hadd hozzak egy személyes példát, és nem állítom azt, hogy utána nem volt ilyen, de 94-98 között, amikor az MSZP-SZDSZ kormány ült 72%-os parlamenti mandátum többséggel az országgyűlésben, egyébként 53%-os szavazói támogatással a hátuk mögött. Akkor például a kokáért a nemzetbiztonsági törvény, aminek az ellenzéki oldalról én voltam az egyik opponense, az a nemzetbiztonsági törvényt vitattuk a házban, és még a részletes vita is, ami ugyancsak néhány maximum egy tucat érdeklődő előzajlott a házban, mert a többség természetesen nem értett hozzá, és nem is érdeklődött iránta. Az teljesen higgadt, kiegyensúlyozott vitát hozott. Valóban a javaslat nagy részében kétharmados törvényről beszélünk, tehát nélkülünk is el tudták fogadni végül is. Nagy részében egyetértettünk. Én magam azt az álláspontot képviseltem, hogy nem is azzal van baj, amit a törvényjavaslat tartalmaz, hanem azzal van baj, ami hiányzik belőle. És aztán a miniszter úrral, akivel egyébként volt sok csatánk akkor is, tehát ellenzék és kormánypárt között akkor is volt adok-kapok, de mégis ebben a konkrét az ország szempontjából fontos törvény esetében alapvetően egyet tudtunk érteni. Aztán a végén mi nem szavaztuk meg azért, amit az előbb mondtam, de a vita az teljesen higgadt, kulturált volt, és akkor még voltak olyan törvényjavaslatok, amelyekben hát ha nem is értettünk egyet a végén, és nem szavaztuk meg ellenzékben, de próbáltunk értelmesen érvelni, és a másik oldal pedig próbált értelmesen érvelni a mi érveinkkel szemben. Ma már nincs ilyen vita, vagy nagyon ritka, én legalábbis nem tudnék visszaemlékezni egyetlen egyet sem. Szerintem ott tört el egyszer és mindenkorra minden, hogy teljesen indokolatlanul, értelmetlenül az alaptörvény vitájáról gyakorlatilag a Jobbikot nem számítva az ellenzék kivonult.
Sértésnek vették?
Nem hiszem, hogy ez jó szó rá. Méltatlannak tartottam, meg tartom mind a mai napig. Nem is esett jól egyéb iránt, emberileg, de nem ez az érdekes. Az alaptörvény az a legfontosabb jogszabály. Nem csak a jogszabályok hierarchiája szempontjából, hanem hát 30 éven keresztül, vagy bocsánatot kérek, akkor 21-22 éven keresztül ideiglenes alkotmánya volt az országnak. Tehát túl voltunk a rendszerváltoztatás első két évtizedén, és nem voltunk képesek arra, hogy egy időtálló, ráadásul a 21. századnak is megfelelő alaptörvényt alkossunk. Volt rá kísérlet, ez elbukott korábban. És akkor még azzal sem megtisztelni az országgyűlést, meg a bennünket odaküldő választókat, hogy legalább a vitában részt vegyünk, és ott megpróbáljunk javaslatokat tenni, vagy valamit kritika alá vonni, hanem egyszerűen kivonulunk. Ez szerintem nem csak hogy méltatlan magatartás volt, hanem valójában onnantól kezdve egyfajta kényszerpályára helyezte az ellenzék magatartását, politikáját. Tehát ott kezdődött az a verseny, hogy ki tud hangosabb ellenzéke lenni Orbán Viktornak, ki tudja jobban utálni Orbán Viktort meg a Fideszt. És ez már 2011-ben, 12-ben történt, tehát azóta erről a kényszerpályáról nem, hogy nem tud leszállni az ellenzék, hanem még azok is rásodródtak, akik pedig úgy kezdték a 2010-es első ciklusukat, hogy lehet más a politika.
A tavaszi ülésszak programjából lát már valamit?
Még nem semmit, de ez jó hír számomra, mert ez azt jelenti, hogy végre egy kiegyensúlyozott, nyugodt törvényalkotási tempót vett fel az országgyűlés. Ezt a számok is tükrözik. Természetesen megjósolható, hogy milyen törvények lesznek, hiszen az első fél évben fogjuk elfogadni a 2021-es állami költségvetésről szóló törvényt, ami a legfontosabb jogszabály lesz a következő ülésszakban. Ahogy a pénzügyminiszter úr jelezte, valószínűleg újabb gazdaságvédelmi intézkedésekre kell majd sort keríteni, ezeknek a törvényhozási hátterét is meg kell teremteni. Nagy valószínűséggel a családpolitikában, ifjúságvédelemben is lesznek törvénymódosítások, törvényalkotási kezdeményezések, tehát nem lesz unalmas a tavaszi ülésszak sem, csak egyelőre még ennek a pontos előterjesztéseit, sőt a címeit sem látjuk.
Ezeken kívül szabályozási kényszert most nem lát?
Egyáltalán nem. Ahogy említettem, itt a 2011-eshez, de még a 2015-öshöz képest is jelentősen visszaesett a törvényjavaslatok száma, tehát körülbelül az ülésezési idő is, meg az elfogadott javaslatok is, a szavazatok, szavazások száma nagyjából a felére esett vissza a korábbi nagyságrendhez képest.
Beállt valamilyen rend a kormány által beterjesztett meg az egyéni képviselői indítványok arányában?
Abban is beállt egy rend. A javaslatoknak a 80%-át, vagy talán nagyobb, mint 80, több, mint 80%-át a kormány terjesztette be.
Jobbak lettek a javaslatok ezáltal? Hogy több szűrőn mennek át? Vagy elég a Törvényalkotási Bizottság hozzá?
Szerintem a Törvényalkotási Bizottság az egy nagyon jó találmány, tehát én azt gondolom, hogy bevált. Ott, ha visszatérhetek az előbbi kérdésre, tehát ott még látok teret arra, hogy értelmes vita folyék. Tehát ott még az ott ülőket még nem fertőzte meg teljesen az, ami a plenáris ülésen már megszokott, hogy teljesen mindegy, hogy miről van szó. A másik minősítése a legfontosabb mondandó, hanem ott valóban módosító indítványokról kell szakszerűen, vagy lehetőség szerint szakszerűen tárgyalni. Tehát ez egy jó találmány volt, és ez nem csak, hogy termentesíti a plénumot, időben és erkölcsi értelemben, hanem valóban hozzájárul a jogszabályok szakmai megalapozottságához.
Magyar Állandó Értekezlet és Diaszpora Tanács ülés is volt nem olyan nagyon rég. Hol van és hol nincs előrelépés a határon túl élő magyarság ügyeiben most?
Hát, hogy hol van visszalépés, ugye? Mert
hol van előrelépés, vagy hol van visszalépés?
Mert ez egy 100 éves szomorú történet immáron, és a kívüleket, nemzetrészeink, az elszakított nemzetrészeinknek a sorsa az mindig több tényezőn múlik, alapvetően az anyaország erején, súlyánál növekedésén, tekintélyén múlik egyfelől természetesen a adott nemzetrésznek a belső ereje legalább ilyen fontos. Az, hogy éppen kik kormányozzák az utódállamukat, milyen hozzáállás az irányadó, és a negyedik tényező az a nemzetközi környezet, és ez folyamatosan változik, tehát olyan konstelláció, hogy mind a négy nekünk muzsikáljon, olyan konstelláció még nem nagyon volt. Most, ha sorrendet lehetne állítani, akkor mindig külön kell kezelni Szlovéniát és Horvátországot, mert ott nem állítom, hogy minden rendben lenne, mint ahogy Magyarországon sincsen minden rendben, természetesen a 13 nemzetiségi csoportunknak az ügyeit, állapotát illetően. Sok mindent lehet folyamatosan javítani, hiszen mennél kisebb egy nemzetiségi közösség, jellemzően ilyenek a magyarországiak, és ilyen a szlovéniai, meg a horvátországi magyarság is, annál sérülékenyebb, tehát annál nagyobb erőfeszítést kell tenni, tehát hiába vannak meg például a jogszabályi feltételek, hogyha azokat a gyakorlatban nem ültetik át, vagy hiába próbálják meg átültetni a gyakorlatban, hogyha azoknak nincsenek meg már mondjuk az oktatást, illetően a szakmai feltételei. Tehát, de mégis vegyük ezt a két országot külön, mert itt nincsen vitánk. Mind a két országban mintaszerű szabályozás van érvényben, illetve én személyesen is érzékelem a házelnök kollégákkal való találkozások során a jó szándékot, a jó indulatot a szlovéniai, illetve horvátországi magyarság iránt. Szerbia talán az, amiben a tendencia egyértelműen pozitív, hiszen történelmi okokból kifolyólag, különösen a második világháború alatt, illetve azt követő atrocitásokra visszavezethetően itt nagyon rossz helyzetben volt a magyar közösség, de paradox módon egy radikális nemzeti párt, hogy nem mondjam, korábban szélsőjobboldalinak minősített párt volt az, amelyik pontosan azért, mert tőle már jobbra nem volt senki, tehát az ő törekvéseik hitelességét nem lehetett nemzeti alapon kétségbe vonni. Ő volt abban a pozícióban, a haladó pártról beszélek, hogy egy valóságos kiegyezési folyamatot indítson el Magyarországgal, természetesen a szerb nemzeti érdekek mentén. Miután a szerb nemzeti érdekeknek azt felel meg, hogy Szerbia lehetőleg rövidebb úton haladjon előre Brüsszel felé, tehát az Európai Uniós integrációban lehetőleg gyorsabb előrehaladást tudja felmutatni. Ehhez a magyar segítség az előfeltétel, ha úgy tetszik. Ezért itt volt egy politikai és lélektani helyzet arra, hogy átlépjük a saját árnyékunkat, és azóta ennek kiabáljam, azóta a Vajdasági Magyar Szövetség az kormány párt valóságalakító tényező Szerbiában, és különösen a vajdasági magyarok körében. A szerb kormány a legnyitottabb a magyar kormány nemzetegyesítő törekvései irányába. Sőt, azt is belátják, miután például a KKR-t a Vajdasági Gazdaságfejlesztési Programunk révén Magyarország a legnagyobb befektetővé vált a Vajdaságban, azt is belátják, hogy ez Szerbia gazdasága szempontjából is hasznos. Tehát ott nem mondom, hogy minden tökéletes, de hogy jó irányba haladunk, azt legalább el lehet mondani. A Felvidéken, Szlovákiában ott a Visegrádi 4-es együttműködés teremti meg, vagy teremtette meg a jó légkört, de ott februárban választások lesznek, február végén, és egyelőre bizonytalan, hogy mi lesz ennek az együttműködésnek a sorsa, kinyeri a választás, és milyen kormány fog majd felállni márciusban. De ott nem állítható, hogy a magyar közösség az elégedett lenne azzal a kormányzati politikával, ami idáig volt. Tehát ott a magyar összefogás alkotó elemei, azok erősen a mostani kormány kritikusai közé tartoznak, és talán nem véletlenül. Romániában megint csak választások lesznek majd valamikor, ott a politikai bizonytalanság az meglehetősen nagy, hiszen most már többedik alkalommal bizalmatlansági indítvány eredményeképpen került sor kormányváltásra, és ott pedig mindig az aktuális kormány, illetve az aktuális ellenzék attól függően, hogy az RMDS melyikőjükkel van egyfajta érdek együttműködésben. Nem szándékosan nem a szövetség szót használom, mert azt hiszem erre nem lenne illő erre a fajta együttműködésre a szövetség szó. Az egyik oldal az, hát nem barátságos, ezt így nem mondanám, az egyik oldal az tartózkodik a magyarok gyalázásától, a magyarok sanyargatásától, a másik oldal, amelyikkel szemben éppen az RMDS áll, az pedig minden lehetőséget megragad annak érdekében, hogy ha saját közönsége körében nem is tud népszerűséget szerezni, de legalább megkeserítse az ottani magyarok sorsát. Most is ez a helyzet, és nem tudom, hogy lesz-e egyáltalán Romániában a közeljövőben olyan nyugodt légkör, hogy meg olyan nyugodt belső helyzet a román belpolitikát illetően, hogy végre újra értelmesen le lehessen ülni a stabilnak tekintető román kormánnyal ilyen ügyekről is beszélgetni. Ott szurkolunk az RMDS-nek, meg az erdélyi magyar közéletnek, hogy lehetőség szerint minél jobban tudják az erejüket összpontosítani, mert hogy a Felvidéken is erősen kérdéses, hogy lesz-e újra magyar képviselet a pozsonyi parlamentben. A bukaresti parlamentben pedig az a kérdés, hogy lesz-e a következő parlamentben még magyar képviselet, vagy valami vigaszágon fog csak tudni bejutni a magyarság a bukaresti parlamentbe, hogy ott is képviseljük az érdekeiket. És aztán a végére hagytam
Kárpátalját.
A Kárpátalját, talán nem véletlenül, mert mindenki ismeri az ottani helyzetet. Ott is van egy reménysugár, a köztársaság elnök választást megnyerő Zelenszkij elnök úr ebben a pillanatban, hát ha szabad így fogalmaznom, talán a saját maga problémáival van elfoglalva, tehát legalább nincsenek a magyarok a támadások középpontjában, de hogy változna a helyzet, azt még nem szeretném elkiabálni. Minden esetre itt a magyar külpolitika, mondjuk így, hogy erőt mutatott, megmakacsolta magát, és megpróbáljuk állhatatosan századjára is elmagyarázni a szövetségeseinknek, hogy nem bennünket kell arról meggyőzni, hogy hagyjuk, hogy Ukrajna közeledjen az euróatlanti közösséghez, hanem először az ukrán vezetés kell meggyőzni arról, hogy az euróatlanti integrációnak megfelelően, azoknak az értékeknek megfelelően, amelyeket sokat szoktak emlegetni a mi velünk folytatott vitákban is, ott tartsa magát a szavához, tartsa magát a eddig megadott jogokhoz, azokat ne csorbítsa, nem csak a magyarokkal szemben, hanem másokkal szemben sem, tartsa magát nemzetközi egyezményekhez, mert hogyan lehetne egy olyan országot közelebb engedni bármelyik integrációhoz is, akár az Unióról, akár pedig a NATO-ról beszélünk, amely az írott szerződéseket sem tartja be.
De itt legalább informális előrelépések vannak, mert nyilvánosan nem nagyon látszik haladás.
Bevallom őszintén, hogy én sem tudok mélyebbet, vagy nem látok mélyebbre ezekben a folyamatokban, hiszen nem követem nyomon naponta a külügyminisztériumban történteket. Ami hozzám jutó információkból leszűrhető, az az, hogy van egy óvatos tapogatózás Tehát a Velencei Bizottság elég egyértelműnek tűnő eligazítást próbál adni, vagy tanácsot próbál adni az ukrán törvényhozásnak, meg kormányzatnak, hogy hogyan kéne abból a zsákutcából kikeveredni, amiben magát manőverezte, és a következő oktatási jogszabályokon keresztül hogyan lehetne enyhíteni azt a nevezzük szigornak, azt a lelketlenséget, ami arról szólna, hogy egyszerűen megfosztják a felnövekvő magyar generációkat, meg a szlovákokat, bolgárokat és a többieket is attól, hogy az anyanyelvüket megtanulják és az anyanyelvükön tanulhassanak. Tehát talán itt most majd nyílik tér a következő hetekben, hónapokban, de azért én óvatos vagyok, és majd akkor iszom a medvebőrére, hogyha már azt elejtettük.
Hírek következnek, utána innen folytatjuk. Kövér László, az Országgyűlés és a Fidesz országos választmányának elnöke, az Aréna vendége.